Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon szép jó napot kívánunk minden kedves Mária Rádió hallgatónak, ez a Nyolcágú Kereszt, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat magazin műsora. A mai adás két műsorvezetője, Parák Eszter és Szalma Botont köszönti Önöket.
Jó napot kívánunk!
A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat mindennapjaiból hoztunk Önöknek egy keresztmetszetet a mai napon is, és az adásban fognak hallani tanítást, mégpedig egy új sorozatot indítunk, melyben Kozma Imre atya örökségét igyekszünk ápolni és átadni az ő tanításait az ő saját szavaival, de erről is majd később fognak részletesen hallani. Lesz szó ma munkáshitelről, lesz szó ma jelenlétről, szeretetről, szeretettel való odafordulásról, és arról, hogy mindez hogyan segítheti egyénen is a felzárkózását a legszegényebb településeken élő embereknek, de fogunk beszélni test és lélek gyógyításáról is, hiszen ezen a héten emlékeztünk meg a betegek világnapjáról, ilyenkor különösen is a testi-lelki betegségben szenvedők felé fordul az egyház, és itt a Mária Rádióban is sokat imádkoztunk a betegekért és a betegek gyógyítóiért a héten. De hát vágjunk is bele ezekbe a témákba, hiszen ma sincsen több időnk, mint összesen 70 percünk. Ezt a 70 percet pedig igyekszünk tartalmasan máltai történetekkel megtölteni, segítségnyújtásról, emberségről, szolgálatról. A 2025-ös év januárja nagyon sok változást hozott a hitel- és lakáspiacon, de hogy miért is beszélünk mi erről itt a Mária Rádióban? Hát azért, mert hogy a lehetőségek között nagyon könnyű eltévedni fiatalnak és idősnek egyaránt, és aki nem járatos az ügyintézésben, és kevés információval rendelkezik, nagyon könnyen kiszolgáltatottá válhat a csalók felé. Alig néhány héttel azután, hogy elérhetővé vált a fiatalok számára a munkáshitel, amely lehetőséget ad például a legszegényebb településeken élő fiataloknak, dolgozó fiataloknak arra, hogy segítséggel megalapozzák a felnőtt életiket, azonnal meg is jelentek a csalók, akik kihasználva az újdonságot és a fiatalok esetleges tájékozatlanságát megpróbálják megvezetni és megkárosítani őket. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat felzárkózó települések programban résztvevő településeken ezért az otthonteremtési szakembereivel igyekszik minél több felvilágosítást adni, hogy elkerüljék ezeket a csapdákat, viszont aki belekerült már a csalók csapdájába, azoknak is van segítség. Mindenről Besenyei Mihály kérdezte Király Györgyöt, aki a felzárkózó települések program otthonteremtési szakterületének vezetője. Egy a 300-ból. A felzárkózás lépései.
A kormány döntése értelmében 2025. január 1-től a 17 és 25 év közötti tanulói, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal vagy diplomával nem rendelkező fiatalok maximum 4 millió forintos kamatmentes szabad felhasználású hitelt igényelhetnek, amelyet maximum 10 év alatt kell törleszteniük. Ehhez az igénylőnek heti legalább 20 órás alkalmazotti vagy vállalkozói foglalkoztatást és az igénylés előtt legalább 3 hónapos folyamatos jogviszonyt kell igazolnia. Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, mire kell figyelni, és milyen veszélyek leselkedhetnek ennél a könnyűnek tűnő hitelfelvételi lehetőségnél? Király Györgyöt, a felzárkózó települések program otthonteremtés szakterületének vezetőjét kérdezzük. Véleményed szerint a felzárkózó településeken élő fiataloknak érdemes élni ezzel a hitel lehetőséggel?
Mindenképpen érdemes, de a kulcs szó az, hogy óvatosan. Először is annyi konstrukció van, hogy nem is tudom követni, és keverednek a fogalmak. Tehát csak néhányat felsorolok a hallgatók kedvéért, tehát falusi csok támogatás, babaváró hitel, csok plusz hitel, vidéki otthonfelújítási támogatás, munkáshitel, és még folytathatnám a sort. Valóban a munkáshitel a legújabb. Mindegyik támogatás vagy hitel igénybevétele előtt nagyon-nagyon javasolnám, hogy mindenki forduljon szakértőhöz, vagy ha maga ebben meg tud birkózni, akkor nagyon alaposan nézze meg ezeknek a konstrukcióknak a feltételeit. Alapvetően tehát javasoljuk, hogy aki 17 és 25 év között van, és már munkaviszonnyal rendelkezik, tehát nem tanulói jogviszonnyal, vagy nincs felsőfokú intézményben szerzett oklevele, tehát magyarul diplomája, az bizonyos céljai megvalósítása érdekében érhetek fel a lehetőséggel. Miért javasoljuk ezt? Azért javasoljuk alapvetően, mert rendkívül kedvező a feltételrendszer, tehát például nem kell kamatot fizetni ezután a hitel után. Ilyen konstrukció a piacon alapvetően nincs, ez egy állam által kamattámogatott hitelnek nevezzük. Ahogy te is említetted, viszonylag könnyű a hitelhez hozzájutni, hiszen mindösszesen 3 hónapos munkaviszonyt kell leigazolni, és hogyha az embernek nincs állami köztartozása, nem büntetett előletű, és nincs más lejárt hitele tartozása mondjuk más banknál, akkor ezt a hitelt a bankoknál nagyon gyorsan, tehát alapvetően néhány nap alatt is föl lehet venni. Ráadásul a hitel annyira kedvező, hogy nincs meghatározva a hitelnek a célja. Tehát aki felveszi, az arra költi, amire szeretné. És hát itt kezdődnek a problémák, talán innen közelíteném meg, hogy véleményünk szerint ezt föl lehet venni úgymond jó célra, de föl lehet venni úgymond rossz célra. Mit értek ez alatt? Egy fiatalember számára mindenképpen fontos az, hogyha fölveszi már ezt a hitelt, akkor egy olyan hitelcélt válasszon magának, ami az ő hosszú távú boldogulását tudja szolgálni, ahol ő egyet léphet előre. Mire gondolok? Akár egy első lakás, vagy első családi háznak a megszerzésére. Ez egy jó lehetőség, hogy a különböző egyéb forrásai mellett ezt kiegészítésképpen felhasználja. Vagy szerezen egy jogosítványt, esetleg vegyen belőle egy olyan autót, ami az ő munka képességét javítja, tehát hogy most már akkor saját maga is tud a saját autójával munkát végezni. Tehát ezek mind olyan célok, ami az ő hosszú távú boldogulását szolgálják. Nyilván vannak olyan célok, amiket mi nem javaslunk a családoknak, hogy ez lebegjen a szemük előtt, mikor fölveszik a, mondjuk a munkás hitelt. Itt gondolok arra, hogy megfelelő fogyasztási javakra legyen elköltve az összeg. Mondjuk ezek a klasszikus, hogy csak egy példát mondjak, hogy új mobiltelefonok vásárlására, ráadásul nagy összegben elköltve ezt a munkás hitelt. Ez csak az egyik veszély, hogy rosszul költjük el. A másik veszély az az, hogyha 10 éven keresztül feltételeket kell vállalni. Ez is úgy tűnik, hogy nem olyan nehéz vállalni, hiszen az egyik feltétel az, hogy 5 éven keresztül magyarországi lakcímmel kell rendelkezni. Ez könnyen teljesíthető, aki nem szeretne hosszú távon külföldön munkát végezni, az 5 évre ezt be tudja vállalni. A másik feltétel, hogy 5 éves magyarországi munkaviszonnyal kell rendelkezni, de az ember ezt jó szándékból szintén be tudja vállalni, hiszen azért Magyarországon a többség szeretne dolgozni, tehát megvan ez a cél is, tehát ki van pipálva. Viszont, hogyha jobban a sorok között olvasunk, akkor észrevesszük, hogy amennyiben az 5 év folyamán 90 napnál hosszabb időre megszakad a munkaviszony, tehát, hogy milyen munkanélkülire kell mennem, vagy adott esetben nem találok munkáját több hónapon keresztül, akkor bizony, hogyha 90 napot meghaladja az 5 év folyamán ez a munkanélkül töltött időszak, akkor bizony hirtelen a kamattámogatás elveszik, tehát magyarul onnantól kezdve már nem 0%-os kamatot fizetek, hanem büntető kamattal együtt kb. 10%-os kamat fog beállni. A másik, ami ennél még sokkal rosszabb, hogy visszamenőleg meg kell fizetni egészen a hitelfelvétel pillanatáig azt a kamat szintet, amit egyébként normál esetben piaci viszonyok között kellett volna fizetni. Ezt egy összegbe kell kifizetni, és ez egy akkora több százezres összeg lehet, amit egy átlag ember, nem biztos, főleg egy fiatal ember, nem biztos, hogy hirtelen elő tud teremteni. Ezért mondom azt, hogy nagyon figyelmesen el kell olvasni a kicsit a sorok között is, hogy milyen feltételek vannak. Én azt mondom, hogy ez az egyik legkritikusabb része ennek a hitelkonstrukciónak, hogy amennyiben 90 napnál hosszabb időre megszakad a munkaviszony, akár több részletbe is, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 3 hónapig nem talál munkát, hanem egyik évben mondjuk 1 hónapig, 2 év múlva megint 1 hónapig, aztán megint 1 hónapig összejön a 3 hónap, akkor bizony onnantól kezdve már nem kamattámogatott a hitel, és visszamenőleg is nagy összeget kell. És ez ugye, aki mondjuk éppen a fővárosban dolgozik, ahol nagyon sokféle munka lehetőség van, ott talán ez nem akkora veszély, vagy nagyvárosban. Viszont a vidéki kis településeken, ráadásul ezen belül is a hátrányos helyzetben lévő vidéki kis településeken, ahol mi is ugye dolgozunk, ahol segítséget nyújtunk a családoknak, ott bizony ez napi téma, hogyha egy adott vállalkozás leépít, akkor nem olyan egyértelmű, hogy én másnap be tudok lépni egy másik vállalkozáshoz, mint munkavállaló, hanem bizony akár hónapokig is keresek munkát, mire találok. Tehát ezért kell megfontolni, hogy az ember főleg vidéki kis településeken, ahol nincs annyira jó munkalehetőség, belevágja ebbe a hitelbe, mert azt kockáztatja, hogy akár pillanatokon belül ez egy piaci kamatozású személykölcsönné alakul át. És a törlesztő részletek, ami egyébként 10 éves futamidő esetében, ha fölveszi valaki a 4 millió forintot, 35 ezer forint, ez hirtelen jelentősen megugorhat.
A napokban megjelent a Facebook felületeteken egy általatok készített informatív plakát, amiben a munkáshitellel kapcsolatos visszaélések veszélyeire hívjátok fel a figyelmet. Mik ezek a veszélyek, és hogyan lehet megelőzni őket?
Igen, ez számomra is váratlan volt, hogy már így az év elején néhány nappal a konstrukció bevezetése után a kollégáim, főleg akik Szabolcs, Szatmár, Berek vármegyében dolgoznak, jelentették, hogy már több fiatalt megkerestek úgynevezett vállalkozók, és egy ajánlatot tettek számukra a munkáshitellel kapcsolatban. Ez láthatóan egy jó kigondolt konstrukció, idézelve mondom a konstrukciót, ahol a fiatalokat gyakorlatilag megvezetik, és visszaélnek a véleményem szerint a tapasztalatlanságukkal, illetve a naivságukkal. Az ajánlat a következőképpen szól, ezeknek a fiataloknak elintézik a munkaviszonyt, hiszen ezek általában ezek a fiatalok nincsenek bejelentve, vagy feketén dolgoznak, vagy egyáltalán nem dolgoznak. Bejelentik a saját vállalkozásukba 3 hónapra, ebben teljesítik a hitelnek a feltételét, és ezt követően a fiatal fölveszi a 4 millió forint hitelt, amit elfeleznek, 2 millió forint a vállalkozói, 2 millió forint pedig megmarad a fiatalnak. A fiatal örül, hiszen soha életében nem látott még 2 millió forintot egyben, a vállalkozó örül, mert megtévesztett egy másik embert, és nyert 2 millió forintot, viszont mindig a fiatalnak hangsúlyozzuk, aki fölvesz ezt a hitelt, hogy ez nem egy támogatás, hanem hitel. Én azt gondolom, hogy ezek a fogalmak keverednek, és mikor a vállalkozó véleményem szerint előadja ezt a konstrukciót a fiatal embernek, akkor adott esetben meg is tévesztheti, hogy akár ez egy támogatás, amit majd neki nem kell visszafizetni a bank felé. Még egyszer hangsúlyoznám, a munkás hitel, mint a nevében is benne, az egy hitel, vissza kell fizetni. Ha valaki elfelezi ezt az összeget egy rossz indulatú vállalkozóval, akkor ettől függetlenül a bank tőle nem a 2 milliót, hanem a 4 milliót fogja követelni, mégpedig havi részletekben. Ráadásul, hogyha ő nem teljesíti az 5 év alatt a feltételeket, ő már valószínű nem fogja tudni, hogy milyen feltételek szerepelnek itt. Tehát például nincs 5 éves magyarországi munkaviszonya, hiszen a vállalkozó kijelentette 3 hónap után nyilvánvalóan abból a vállalkozásból, akkor bizony néhány hónap múlva, amikor ugye ez a 90 nap lejár, akkor fog kapni egy levelet, amiben közlik vele, hogy akkor az eddigi havi mondjuk 35 ezer forintos törlesztési részete sokkal magasabb lesz, hiszen mostantól kezdve nem 0%-os a kamatozása a hitelnek, hanem piaci, tehát kb. 10%-os lesz ez a hitelkamat. Tehát ez nagyon veszélyes, és mindenkit szívesen akár így szemtől szembe lebeszélnénk arra, hogyha kapcsolva kerülünk vele, hogy így vállalkozók által biztosított konstrukciókban vegye föl ezt a munkáshitelt. Másrészt tényleg szeretettel javaslom mindenkihez, hogy előtte forduljon szakértőhöz, tehát kérdezzen meg egy bankot, egy családsegítőt, vagy akár a Máltai Szeretett Szolgálatot, hogyha van a közelében elérhető pontunk, ahol biztos, hogy tudunk adni felvilágosítást. Ráadásul, hogyha valóban jogosult is lehet a fiatal erre a munkáshitelre, akkor akár nagyon szívesen el is vállaljuk ennek az ügyintézését, természetesen ingyenesen.
Na igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen segítséget tudtok nyújtani, mint az otthonteremtés ügyintéző csapata a hitelfelvételi folyamatban, de hát akkor kiderült, hogy teljes körű segítséget tudtok adni, és viszont akik már, ne adja Isten, ilyen visszaélésnek az áldozataival váltak, olyan helyzetben ti tudtok valamilyen segítséget nyújtani?
Igen, mindenképpen. Még kicsit visszatérnék, hogy miben is tudunk segíteni. Az első segítés az az, hogy adunk egy komplex tájékoztatást a családnak, ahol ő érthető módon az ő nyelvezetével elmondjuk, hogy ez a hitel mit tud, milyen veszélyei vannak, fölhívjuk a figyelmet az előnyeire, hátrányaira, és rábízzuk, hogy ennek alapján ő ezt szeretné megigényelni, vagy nem. És van egy második fázis, mikor valaki ennek alapján, a tájékoztatás alapján dönt, és azt mondja, hogy szeretné ezt fölvenni, akkor kéri a segítségünket, és így van, hogy szoktuk mondani, hogy A-tól Z-ig elintézzük neki egy tanácsadás folyamatában a munkás hitelt, ami azt jelenti, hogy megmondjuk neki, hogy milyen papírokat kell beszereznie, és van egy kiterjedt banki ügyben kapcsolatrendszerünk, és akkor a hozzá legközelebb eső fióba az ő kérelmét összeállítva be tudjuk adni, és akkor ebből biztos nem lesz problémája, és még azt is megbeszéljük vele adott esetben, hogy milyen célra szeretné ezt felhasználni, hiszen nagyon fontos, mondtam az elején, hogy jó célra fordítsa a fiatal. Nyilván mindenkinek a saját döntése, mi ezt nem fogjuk leellenőrizni, de legalább tájékoztatásképpen el tudjuk ezt neki mondani. Hát igen, ha már valaki ebbe a folyamatban benne van, akkor itt is két részre bontanám, hogy sajnos már megtévesztették. Az első szakasz, amiben még most jelen pillanatban benne vagyunk, az első szakaszban, hogy ugye a vállalkozó, aki rossz szándékú, bejelenti a saját cégébe a hitelt felvenni szándékozó fiatalembert. Ez ugye legalább 3 hónapos bejelentést igényel, akkor lehet a bankba elmenni, fölvenni a hitelt. Tehát most még, hogyha január elejéhez képest nézem, március végéig nagy valószínűséggel van idő arra, hogy tudjunk segíteni. Ez a segítés abba fog megállni, hogy mi fölhívjuk a figyelmét, hogy azonnal jelentesse ki magát a vállalkozótól, és ne vegye föl így a hitelt, mert elmagyarázzuk majd neki, ez nem egy támogatás, ezt vissza kell fizetni, a teljes összeget vissza kell fizetni, és nem a vállalkozó fogja visszafizetni, hanem ő neki kell, ő kamatosan. És akkor itt két eset van, vagy megérti maga a hitelt felvenni szándékozó fiatal, hogy akkor ő mibe keveredett, vagy hát ettől függetlenül lehet, hogy ő továbbra is úgy gondolja, hogy neki megér 2 millió forintot, ez a hitelfelvétel, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Sajnos nem tudjuk megakadályozni, hogy ezt fölvegye, mindenki a saját döntésének az eredményét látja majd az életében, de legalább meg tudjuk megakadályozni, hogy rossz útra térjen ő is. És nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy aki úgymond rossz útra tér ilyen szempontból, az úgy gondolja, hogy hát ugyan már fiatal vagyok, fölvettem ezt a hitelt, a 2 millió forint már biztos, és hogy nekem később ebből nem lett bajom, de igen. Mert amikor majd ő elhelyezkedik a munkavilágában legálisan, akkor bizony a végrehajtó majd megkeresi, vagy a bank, és vonják majd a fizetéséből ezt az összeget, fölkerül egy úgynevezett KHR listára, az a régi párlista, ahol ugye mint egy fekete lista, ahol olyan személyek találhatók, akik nem tudták visszafizetni a hiteleiket rendben, és ennél fogva újabb hiteleket nem fog tudni fölvenni. Tehát egy nagyon hosszú távra elvágja magát különböző lehetőségektől, úgyhogy én azért mondanám mindenkinek, hogy ha már ebben kicsit belekeveredett, akkor is próbálja meg időben kiszállni, még mielőtt a hitelkérelmét beadná, és esetleg arra biztatom a családtagokat, a felnőtt családtagokat, idősebb generációt, szülőket, nagyszülőket, hogyha a fiatal ember, unoka vagy gyermek ilyenre készülne, akkor mindenképpen hívja fel a figyelmét ezekre a szempontokra.
Következő témánk a jelenlét díjátadó gála, amelyen én is nézőként részt vettem, ez volt az első ilyen alkalom az Uránia Színházban. A 2017-ben alapított jelenlétdíjat február 3-án adták át az Uránia Nemzeti Filmszínházban a Máltai Szimfónia évnyitó nagykoncertjén. A zenei esélyteremtő programban mintegy 1000 gyermek tanul, az ország különböző részeiről érkező tehetséges fiatal zenészek, énekesek és táncosok a díszteremben három különböző formációban szólaltattak meg hazai és nemzetközi műveket, feldolgozásokat. A koncerten az autentikus cigány népdaloktól a jazz számokon keresztül a komoly zenei művekig egyaránt megmutathatták tudásukat a Máltai Szimfónia növendékei, akikkel vendégfellépőként színpadra állt Olá Gergő énekes is. És mielőtt elfelejteném mondani, a jelenlétdíjat az ország több mint 200 legszegényebb településén élő emberek felzárkóztatásáért dolgozó segítők elismerésére alapították. Az ünnepi esemény összefoglalóját Hámon Krisztina készítette.
Süveges Gergő vagyok, tisztelettel köszöntöm Önöket a Máltai Szimfónia koncerten és díjátadón. 5 évvel ezelőtt indult el az a program, amely a legszegényebb települések felzárkózását hivatott segíteni. A program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott jelenlét módszertanán alapszik. Az elmúlt 5 év nyomán összesen 238 településen zajlott összetett segítőmunka. Idén várhatóan ez eléri a 300-at. Minden településen létrejött egy jelenlétpont, ahol az ott élők számára elérhető az élet minden területét érintő szociális segítségnyújtás. A programot a településeken 28 civil és egyházi szervezet valósítja meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával. A jelenlét program lényege, ahogy a neve is mutatja, hogy ott lenni, együtt lenni a kirekesztett közösségekkel, osztozni velük a nehéz életkörülményekben, közösen feltárni a problémákat, és velük együtt megtalálni a kivezető utat. A jelenlét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szóhasználatában azt jelenti, jelen vagyunk a másik ember életében. Fontos elmondani, hogy a jelenlétpontok működése és a hozzákapcsolódó programelemek, köztük a zeneoktatás, a magyar kormány elkötelezettségének köszönhetően Európai Uniós forrásból valósulnak meg. Szeretném felkérni Vecsei Miklós miniszterelnöki biztost, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét, hogy mondja el nyitó gondolatait.
2016. december 17-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programja Magyar Örökségdíjat kapott. Ugyanezen alkalommal került be az aranykönyvbe Cifra György zongora művészete és Csukás István meseírói életműve is. Abban az aranykönyvben, ahol már Kodály Bartók, József Attila művészetét is bejegyezték, Elképzelhetitek, hogy milyen megrendítő élmény volt átvenni ezt a díjat. Egyáltalán az, hogy a magyar örökségé válhatott a legszegényebb településeken végzett szociális munkánk. És a jelenlétdíj is azért született, és azért adjuk át minden évben kollégáknak és támogatóknak, hogy erre az örökségükre figyelmeztessük magunkat, és mindig emlékezzünk. Nekünk azt gondolom, hogy ebben a pillanatban az egyik legsúlyosabb örökségünk, hogy Imre atya nélkül hogyan tudjuk azokat az üzeneteket közvetíteni, ami neki annyira természetes és annyira hétköznapinak tűnő volt. Az, hogy hogyan kell jelen lenni, azt Imre atyától tanultuk. Nem vettük észre, de valószínűleg így van. Úgy volt ott, hogy észre se vettük, de ahol ő ott volt, ott jó volt lenni. És ezért aztán, amikor mi a jelenlétpontról beszélünk, sokat kérdezték az is, hogy mi ez a jelenlétpont, azt szoktuk mondani hivatalosan, hogy egy hatalmas háztartás. De ez így nem igaz. Egy hatalmas otthon, ahova jó lenni, azt szoktuk mondani, hogy ha odaállsz a küszöbre, ráncson be. Ne akarjál tovább menni. Ha elmegy a gyerek az utcán, akkor sírjon, hogy be akar menni. Rángassa az anyukáját. Ha nem így van, akkor az nem jó. De Imre atyától tudjuk, hogy a jelenlét nyomot hagy. És az igazi jelenlét az a szeretet egyik formája. A szeretet pedig menedék, közös menedék. És bár az elmúlt évtizedekben a hivatalos szociálpolitikai nyelvezet a szeretet szót száműzte a szakmai szótárból, mi pontosan tudjuk, hogy a bajba jutott embernek mindenek előtt arra van szüksége, hogy szeressék, hogy elfogadják, hogy valaki jelen legyen az életében. Imre atya megfogalmazásában a szeretet életünknek egy darabja, amit a magunkéból a másiknak adunk. Az elmúlt években a Máltai Szimfóniában zenélő gyerekektől tudjuk, hogy a zene is menedék. És a közös zenélés is a szeretet egyik formája. Tehát engedjük, hogy magával ragadjon ez a zene, és boldog perceket kívánok mindannyiunknak.
Köszönjük szépen Vecsei Miklós szavait, hölgyeim és uraim, most pedig felkérem Zubkó Gábort, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetőjét, hogy mondja el gondolatait.
A felzárkózó települések program Magyarország jövője szempontjából az egyik legfontosabb kihívást vállalta fel. Annak a több ezer gyermeknek az életesélyeit javítani, akik a legnehezebb körülmények között születnek. A periférikus településeken a minőségi szolgáltatások biztosítása, olykor kreativitást, innovációt igényel. Erre igen jó példa a telemedicina, amelynek köszönhetően egy távoli kisfaluban élő beteget a nagyvárosi kórház legtapasztaltabb orvosa tud megvizsgálni. A Máltai Szeretett Szolgálat telemedicina projektje ősszel Európai Uniós díjat nyert. Egy szakmai zsűri és a közönség szavazati alapján ezt választották a legjobb uniós támogatása megvalósult szociális projektnek. Az Európai Uniót képviselve nagyon örülök, hogy ennek a felzárkózó település programnak a támogatói lehetünk.
Köszönjük szépen Zubkó Gábor szavait. A következő percekben a Máltai Szimfónia programban zenét tanuló gyerekek következnek, akik az ország különböző pontjairól érkeznek, olyan településekről, ahol a fiatalok számára a zene nem csupán időtöltés, hanem esély a fejlődésre. A program nem tehetséggondozással foglalkozik, hanem a hátrányos helyzetű, gyakran tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek nyújt kapaszkodót, hogy megerősítést kapjanak, hogy javuljon az iskolai teljesítményük és növekedjen az esélyük a továbbtanulásra. A zene fejleszt, sikerélményt, közösséget ad és gyógyít. A Máltai Szimfónia programban országszerte 1000 gyermek tanul zenét. A Máltai Szimfónia All Stars Gypsy Band következik, amely Django stílusú zenekar. Következik a jelenlét díjak átadása. A díjat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapította 2017-ben. A jelenlét program és ma már a felzárkózó települések program keretében végzett állandó, odaadó, lelkiismeretes és áldozatos munka elismerésére. Az első díjazottunk Soltész Mihály. 2018-ban lett a Baptista Szeretett Szolgálat munkatársa, majd a felzárkózó települések program keretében a Rohodi Jelenlétpont alapembere és a Mozgó Játszóbusz csapattagja. Olyan egységteremtő ereje van, ami csak keveseknek. A pingpong estek és a foci edzések megszervezésével a legtöbb rohodi fiatal összetartó közösségben töltheti a délutánokat. A rohodi futballcsapat állandó résztvevője a Fete Kupának, 2023-ban Mihály évedzője díjat is kapott. De nem elsősorban ezért tisztelik őt a gyerekek. Kívülről fújják az Arany Jánostól kölcsönzött mottóját, legnagyobb cél pedig itt, a földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Az emberségesség példáját látják a fiatalok Misi bácsiban, aki akár több órás kitérőt vállal értük a Balatonról hazafelé, hogy a hajót addig csak képen látott srácok kompozhassanak egyet. Második díjazottunk Horvátné Tenyei Tóth Erzsébet Ágnes. A Máltai Szeretett Szolgálathoz 2012-ben érkezett pénztárosként, és ebben a munkakörben tevékenykedik a felzárkózó települések programban is, annak indulása óta. Ha megbízható jelenlétből bajnokságot rendeznének, Erzsike dobogó esélyes volna. Minden nap 4-5 órát utazik az iroda és az otthona között, és a 13 év alatt ki nem vett szabadságainak pénzbeli értékéből most már egy nagyon távoli országban is nyaralhatna. De ő nem teljesítménykényszerből, hanem szeretetből van jelen. Mindig van egy teli tál cukorka az asztalán arra az esetre, ha valakinek leesne a vércukorszintje, és egy teli mosoly az arcán, ha valakinek megcsappanna az életkedve. Azt a megingathatatlan jó akaratot, amivel Erzsike a rászorultság nyomasztó érzését a ráhagyatkozás bizalmára cseréli az ember szívében, mi úgy hívjuk jelenlét. Következő díjazottunk Stankovics Erika. 7. éve a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa, 2020 óta pedig a felzárkózó települések program Zala megyei koordinátora. Az általa irányított településeken zajló szociális munka példaként szolgál mindenkinek. Erika a kollégáival és a településeken élőkkel is olyan, mint egy jó anya. Ha kell, szigorú és követel, de biztat, törődik és szeret. Számára nincs veszett ügy. Az emberekért minden követ megmozgat. Addig nem nyugszik, amíg jól nem tud segíteni, vagy a szükséges körülményeket meg nem teremti. Erika ízig-vérig segítő. Vibráló, energikus személyiség, akinek szakmai tudása és munkabírása magával ragadó. Hálásan köszönjük Stankovics Erikának. A negyedik díjazottunk egy házaspár, mégpedig a Velkei házaspár. Velkei Kozár Bea és Velkei Róbert a floridai Sarasotában voltak ösztöndíjasként, amikor megtudták, hogy a Miskolci Jezsuita gimnáziumban végzett zenében és táncban jártas munkatársakat keresnek a borsodi Arlóba. Az andragógus, kulturális antropológus végzettségű Róbert és a rekreáció egészségfejlesztési szakember Bea nem habozott Amerikát Arlóra cserélni. Gazdag közösségszervezői tudásukat és tapasztalatukat ott akarták termőre fordítani, ahol arra a legnagyobb szükség van. A kisfalut és a csahót ajtóról ajtóra, emberről emberre ismerik. Ha egy család nem tud reggelit adni az ózdi középiskolába induló fiának, Róbert hajnalban szendvicset ken neki. Akkor repetálásra van szükség, be a angol tanárra, ha a szimfolk műhely zenésze megbetegszik, akkor furulya tanárrá változik. Ha testmozgásról és világlátásról van szó, városba viszik úszásedzésre a fiatalokat. Kezük és lelkük nyoma ott van mindenen. Hiszik, hogy a változás kulcsa a közösség és a bizalom. Az egységet és a másik ember iránti elköteleződést, amit a Velkei házaspár képvisel, mi úgy hívjuk jelenlétnek. Következő díjazottunk a Romano Glasso együttes. Lakatos György, aki az ős Romano Glasson nevelkedett, 2009-ben alapította újra az együttest más tagok mellett a gyermekeivel. Fia György és lánya Sarolta kisiskolásként lettek a Romano Glasso tagjai, ma pedig már ők az együttes vezetői. Társaikkal együtt a társadalom peremére szorult gyermekeknek osztják tovább kincseiket, a közösség erejét, a tánc örömét, a cigány, a magyar és más népzenék végtelen gazdagságát. A Romano Glasso gyerekek és felnőttek, cigányok és nem cigányok, zenészek és táncművészek összetartó közössége. Művészeti, de pedagógiai társulat is. A felzárkózó települések programhoz 2020-ban csatlakoztak. Egy évre rá, hogy Tarnabodra kezdtek járni, a helyi gyerekek már cigány és magyar népdalokat zengtek az utcán. Tavaly ősszel ezekből a gyerekekből alakult meg a Tarnabodi Csillagfénykórus, amely már most is számos fellépést tudhat maga mögött. Szívből gratulálunk a Romano Glasso együttesnek. És végül, de nem utolsó sorban, hatodik díjazottunk Hámori Máté és a Danubia zenekar. Egy gondolatébresztő beszélgetés és egy tarnazsadányi látogatás után Hámori Máté karmester, a Danubia zenekar művészeti vezetője besétált a soron következő társulati ülésre, és néhány mondattal maga mellé állította az együttest, hogy zenéljenek együtt nehéz sorsú gyerekekkel, akiknek zöme alig pár hónapja tanul a hangszerén. Nem kellett kétszer mondania, megkezdődtek a vidéki próbák a Máltai Szimfónia növendékeivel. A Danubia neves profi muzsikusai az első perctől kollégaként kezelték a kulturális értelemben is a lét minimum határán tengődő gyerekeket. Így jött létre a közös hang program. Így állhatott a Zeneakadémia közönsége elé több száz olyan fiatal, aki azelőtt a faluját sem hagyta el soha. Így lett nívós próbaterem többek között a Tarnabodi, Tiszaburai, Erki, Nyírkátai és más községi tornatermekből. Így lett a megbecsülésre éhes gyerekekből magabiztos előadó. Nem a korlátaikat, hanem mindig a lehetőségeiket nézik. Tisztelettel és őszinteséggel fordulnak feléjük, mert ahogy a zene, úgy a gyerekek is ezt érdemlik. Az alázatot, amellyel Hámori Máté és a Danubia zenekar a világszínvonalú tudást a világ perifériáján élők szolgálatába állítja, mi úgy hívjuk jelenlét.
Szabad szívvel, száj, mint a madár. Vecsei Miklós alelnök úgy fogalmazott, hogy a jelenlétet Kozma Imre atyától tanultuk, és még nagyon sok mindent tanultunk tőle, és ezeket a tanításokat szeretnénk minél többeknek eljuttatni.
Én személyesen nem ismertem Kozma Imre atyát, éppen ezért a tanításait olvasva és hallgatva kerülök hozzá egyre közelebb. Mielőtt egy 1997. februári beszédjéből hallhatunk egy pár perces részletet, én annyit szeretnék mondani a betegek világnapjához kapcsolódóan, hogy az egyik barátomat ezen a héten műtötték. Miután magához tért az altatásból, azt kérte az ápolóktól, hogy öleljék meg. Én telefonon tudtam őt tegnap este átkarolni, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy vegyük észre azokat, akik ölelésre vágynak, legyünk velük a szükségben, ahogyan Jézus tette. Kozma Imre atya ezt úgy fogalmazza meg a most hallható felvételen, hogy Krisztus azokhoz az emberekhez megy el, akik nagyon nagy bajban vannak. Részletek Kozma Imre atya tanításaiból.
Jézus Krisztus azt szeretné, hogy senki ne vesszen el. Mindenki meneküljön meg. Ő mindenkit össze akar gyűjteni, nem csak 8 embert, mint Noé a bárkájában, hanem mindenkit, hogy senki el ne vesszen. Mert tudjátok, hogy hova ment? A megtért ember, aki az Istennel van, akinek a birtokában van az Isten ereje is, tehát nem csak magára számít, hanem már tudja, hogy velem van az Isten, az az ember ugyanúgy elmegy az emberek felé, hogy senki el ne vesszen. Mert elveszett ember az, aki beteg. Nagyon nagy veszélyben van. Elveszett ember az, akit bántanak. Mindig nyomnak le. Nagyon nagy bajban van. Elveszett ember az, aki fogoly, bezárták. Jézus Krisztus azokhoz az emberekhez megy el, akik nagyon nagy bajban vannak. Mert ők bármely pillanatban végérvényesen elveszhetnek. Nem ez a természetes. És a Hiszek egyben is ezért imádkozzuk, erre is volt egy kis utalás, hogy alászállt a holtak országába. Amikor meghalt, akkor elment azokhoz, akik a legmélyebbre süllyedtek, a halálba. Egy kicsit meghal az az ember, aki beteg, egy kicsit meghal az az ember, aki szenved, egy kicsit meghal az az ember, akit bántanak. Elmegy Jézus ezekhez, és megviszi az örömhírt, emberek, itt vagyok. Itt vagyok. És mindenkit meg akar menteni. Gyerekek, erre gondoljatok, ezért térünk meg az Istenhez, mert ő hatalmas, és ha ő velünk van, akkor el tudunk menni az emberekhez, akik veszélyben vannak, akit bántanak, az veszélyben van, akit kicsúfolnak, az veszélyben van, akit kirekesztenek a közösségükből, az veszélyben van, akit bántanak, az veszélyben van. Bárhogyan. Ahhoz, hogy mi ezekhez az emberekhez el tudjunk menni, ehhez kell nekünk az Isten segítsége. Na most, egy picit visszajövök. Azt mondja a Szentírás, hogy aki rátalál az Istenre, az megtalálja az életet. Aki rátalál az Istenre, az olyan, mint az ember, aki kincset keres. És amikor megtalál egy kincset, akkor eladja mindazt, amilyen van, Mindazt, ami addig fontos volt neki, azt mind-mind odaadja érte. Tehát csak az az ember talált az Istenhez, és csak az az ember számíthat az Isten hatalmára, az Isten segítségére, aki, amikor megismeri az Istent, akkor rájön arra, hogy mindaz, ami addig olyan fontos volt, az semmi ehhez képest. Mert talán olyan fontos volt, hogy én erősebb legyek, mint a másik, én többet tudjak, mint a másik, én gazdagabb legyek, mint a másik, én könnyebben éljek, mint a másik, én egészségesebb legyek, mint a másik. Akármit mondhatnánk, ami addig oly nagyon fontos volt. Ha rátalál valaki az Istenre, akkor azt mondja, ó, Uram Isten, de buta voltam, hogy ez volt nekem a legfontosabb, ezért még imádkozni se volt időm, hittanórára se tudtam járni, misére se tudtam járni, Bibliát sem tudtam olvasni, mert nekem állandóan dolgozni kellett, ilyenre én nem értem rá. Semmi ilyenre nem értem rá, csak arra értem rá, hogy számítógép előtt üljek, arra értem rá, hogy televízió előtt üljek, arra értem rá, hogy naponta 15 órát dolgozzam, csak arra értem rá, hogy reggel hajnalba fölkeljek és úszni menjek, csak arra értem rá, hogy délután elmenjek külön órákra, na de arra, hogy vasárnap reggel fölkeljek, arra, hogy hittanórára menjek, arra, hogy Bibliát olvasok, na hát erre már nincs idő. És akkor, amikor valaki rátalál Istenre, és rájön arra, hogy hát az mind nem is olyan fontos, mert hiába csináltam mindezt, mégis nyugtalan voltam, békétlen voltam, nem voltam soha megelégedett. Megérte? Tehát, aki megtér az Istenhez, az rájön arra, hogy ő a legfontosabb.
A felvételt önkéntesek készítették. Kozma Imre atya tanításai teljes terjedelmükben elérhetők a kozmaimreatya.hu oldalon.
Több mint 1300 órányi hanganyag elérhető Imre atyával, ami készült, prédikációi, tanításai, elmélkedései, vele készült interjúk, és több száz írott interjú is, és vele, illetve róla megjelent írás elérhető a kozmaimreatya.hu-n. Érdemes böngészni, érdemes elmerülni egy kicsit abban, mindabban, ami a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szolgálatának alapjait is adja mind a mai napig. Ugye a betegek szolgálata a máltaiaknak közel 1000 éves küldetése Krisztus után, mintegy 1000 évvel alapították a máltaiak, akkor még Szent János rendnek sem hívták azt a kis társaságot, akik az első ispotályt alapították. Jeruzsálemben majd később vették fel a Szent János rend nevet, és ebből alakult ki később a szuverén máltai lovagrend, amelynek a mai napig, és így nekünk magyar máltaiaknak is, egy, ha úgy tetszik, másodlagos, vagy kevésbé ismert jelmondatunk, hogy uraink a betegek. Tehát a betegek ellátása, a betegek szolgálata úgy testi, mint lelki gyógyítása is fontos része a máltai küldetésnek. A műsorunk második részében erről a testi-lelki gyógyulásról és gyógyításról és ebben való segítségnyújtásról fogunk beszélgetni, több olyan programot és intézményt is be fogunk mutatni. Elgondolkodtak-e vajon már azon, hogy azok az emberek, akik megkapják azt, hogy otthonukban lábadozhatnak, vagy otthonukban szorulnak terápiára, hol kapják meg ezt a terápiát és ezt az ellátást, hogyha az otthonuk az utca? Hát Érczfalvi András is kíváncsi volt erre, és a kollégánkat, Becsei Sándorné Dürgő Beátát, a Feszti út integrált hajléktalanellátó lábadozójának szakmai vezetőjét kérdezte erről. Halljuk, hogy hova mehetnek azok otthonukba lábadozni, akiknek otthonuk az utca.
Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Feszti Árpád úti hajléktalan lábadozójának és a közösségi pszichiátriának is a szakmai vezetője Becsei Sándorné Dürgő Beáta, és mondhatom azt, hogy Betty, ugye? Kezi csókolom.
Igen, jó napot kívánok, persze.
Segítsen nekem a Fesztit rövidítve, így szokták egymás között használni a szakmában, szóval segítsen nekem a Fesztit bemutatni. Én, amiket olvastam, láttam, hallottam róla, akkor ez az intézmény nekem olyan, mint egy svájci bicska. Ugye a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, Feszti Árpád úti lábadozó, és két lábat rögtön el tudunk különíteni ebben a sajátos formában, ugye? Egyrészt egy egészségügyi, másrészt egy szociális ellátást.
Mert ilyen is, igen. A telephelyen az egyik épület részegészben elfoglalja a hajléktalan lábadozó, ami átmeneti szállóként üzemel, de speciális szolgáltatásokat nyújt, mint gyógyszerelés, orvosi ellátás, napi 8 órában főnővér, megtalálható az intézménybe, illetve az éjszakai és a nappali ügyeletet is egészségügyi végzettségű munkatársak végzik. Emellett két szociális munkás tevékenykedik az intézményben, akik pedig a szociális ügyek intézésével foglalkoznak.
Tehát, hogyha valaki mondjuk az utcáról krízishelyzetbe kerül, mondjuk kórházi ellátás, műtét, bármi, akkor utána, ha nincs hol lábadozni, akkor tulajdonképpen ebben a Feszti segít, de nem csak egészségügyi ellátásban, előrejutásban, előrelépésben, hanem szociális ügyeket is intéznek közben a helyszínen.
Így igaz. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy amikor azt írják rá az árujelentésére valakinek, hogy otthonában
bocsátva,
akkor hozzánk bocsátva. Egy hajléktalan személy esetében. A kórház után hozzánk átkerülhetnek bármilyen egyéb egyébként krónikus betegséggel. Amúgy az utcáról is szoktunk átmenni az utcás kollégáktól ügyfeleket. Másik nappali melegedőből éri menedékhelyről, hogyha úgy látja a házi orvosunk, hogy alkalmas ő a lábadozóra. Ha nem szükséges neki kórházi elhelyezés, akkor ők is bekerülhetnek a lábadozóba hozzánk.
Tehát az utca és a krízishelyzet után lábadozó, és utána hogyan tovább? Mert nyilván akármeddig nem lehet lábadozni a Fesztiben. Szálló, otthon, milyen lehetőségek vannak? Nyilván személyfüggő és állapotfüggő is.
Persze, alapvetően elmondható egyébként, hogy elég idős az ügyfélkörünk. Azért bőven 60 fölött van az átlag életkor, ezért nekik általában megcélozzuk az idős otthoni elhelyezést, nyilván ami szóba jöhet a jövedelem miatt, az a fővárosi idősek otthona, ahova egyébként nagyon-nagyon hosszú a várólista, de azért többen bekerülnek. Maradjunk ennyibe. Ami még szóba jöhet, az a Budapesten 2 darab hajléktalanok otthona. Az egyik a Máltának a hajléktalanok otthona a Zombori utcában. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, illetve egy másik, egy tavaly előtt évvégén frissen nyíló madridi úton a Vöröskeresztnek a hajléktalanok otthona. Errefelé lehet még terelni őket, illetve egyre gyakrabban fordul elő az, hogy fiatalabbak is bekerülnek a lábadozóba, akik egyébként életerősek, és amikor már alkalmasak rá, akkor el tudnak menni dolgozni, ezért őket átmeneti szálló felé, másik átmeneti szálló felé irányítjuk, illetve másik éjjeli menedékhelyre, hogyha egyébként nem alkalmasak arra, meg nincsen semmilyen jövedelmük, ahogy átmeneti szállóra menjenek.
Egyfelől gyógyulnak, és valamiféle jövő is kirajzolódhat a számukra, amíg a Fesztin vannak.
Igen, a szociális munkások ezen dolgoznak, hogy valamilyen jövőképet kialakítsanak, közösen meghatározzák az irányt, hogy merre fognak együtt haladni. Nyilván valakinél nem nagyon kell irányt meghatározni. Kora, egészségügyi állapota miatt, ami már nem fog annyit javulni, hogy ő egyébként a munkaerőpiacra visszakerüljön. Együtt irányba állítják a dolgokat, és akkor ezen dolgoznak.
Azt is olvastam, hogy ez a két láb, ez nem elégséges ott a Fesztin, hanem még programokat is szerveznek a számukra. És ezek a programok is úgy néznek ki, hogy valamilyen fejlesztő program is van ebben, mert hogyha kirándulnak valahova, akkor aki erre alkalmas, az menjen önállóan vonattal, ugye? Akik nem, azokat meg visszük. Én ezt így fordítottam magamnak. Tehát teljesen egyénre szabott itt ez a fajta gondoskodás.
Igen, ezt tűztük célul, hogy aki valamire alkalmas, akkor abban muzsikáljon is. A Velencei tónál voltunk legutóbb ilyen hosszabb kiránduláson, és egy része a társaságnak vonattal érkezett oda, igen.
De fociznak is, akik már persze önállapotban vannak, tehát iszonyú sokrétű, ilyen programfelelőst képzelek ott a Fesztiben, aki tényleg kitalálja azt, hogy mit lehet ezekkel a már nem fiatal emberekkel, már nem aktív, esetleg nem egészséges emberekkel, sok mindenben hátrányos helyzetű életemberekkel valamit úgy kezdeni, hogy abban valami fejlesztési lehetőség is legyen.
A szerencsére nagyon-nagyon kreatív az összes kollégánk egyébként, hogy Mindig kitalálunk valami újdonságot.
Van még egy nagyon izgalmas dolog, erről is szeretném, hogyha beszélne, hiszen a lábadozónak is, és a közösségi pszichiátriának is a szakmai vezetője Betty. Hogy hogyan kapcsolódik a nappali melegedőhöz, vagy a lábadozóhoz egészen pontosan az egészségügyi programhoz a közösségi pszichiátria ellátás, és az itt mit takar, mit jelent?
2019 májusa óta működik a közösségi pszichiátriai ellátás a Máltában. A közösségi pszichiátriának a lényege az, hogy megelőzze azt, hogy esetleg kórházba kerüljön a pszichiátriai beteg. Őt azt ott helyben, az otthonában, a saját környezetében mindenféle segítő szakemberek próbálják meg támogatni. Hát ezt ültette át a hajléktalan ellátásba a Málta, egészen speciálisan is kizárólag hajléktalan személyek bevonásával, ami azt jelenti, ugye, hogy a saját helyén, úgymond, az utcán, a másik átmeneti szállón, az éjjeli menedékhelyen, a nappali melegedőben, a kunyhóban, a sátorban, bárhol a kollégák fölkeresik az ügyfeleket, és ott helyben próbálják meg ugyanazt a közösségi célki ellátást biztosítani számukra, mint amit egyébként a normál emberek, ha idézőjebben mondhatok, ilyen normál embereknek a közösségi célki ellátás ad.
Tehát az otthonában gondozzák azokat az embereket, akik olyan szerencsések, hogy otthonuk van, és az önök szakemberei pedig tulajdonképpen kimennek az utcára, a sátorba, a kunyhóba, a bokor alá, és ott próbálnak valamilyen módon ellátást nyújtani, és megint csak valamilyen módon előre jutni. És itt, ha már eltelt 4-5 év, akkor erről biztosan van tapasztalatuk, és én annyira szeretek önökkel, máltai szakemberekkel beszélgetni, mert mindig van valami újdonság, valami pionír tevékenység. Hát ilyet sem nagyon hallottam még, persze én nem vagyok szakember. De miféle erőle lépés lehetséges akkor, amikor egy ellátottat mondjuk az utcán kell pszichiátriai szakembereknek segíteni?
Alapvetően a kollégák ilyen jellegű tapasztalatokról számoltak be, hogy azt az embert, akit egyébként mondjuk az utcán kerestek meg, találtak meg, a sátrában, a kunyhójában találtak meg, őket például nagyon sok mindenkit be lehet hívni az irodába, ott részt vesznek csoportfoglalkozáson. Van olyan ember, akinek sikerül ezt elérni, hogy próbáljon meg valamilyen szállóra beköltözni, olyan állapotba kerülni, amikor munkát tud vállalni, munkába áll, esetleg albérletbe költözik, szóval, hogy ilyen jellegű sikertörténetek is vannak egyébként ebben a részében is a szociális munkának.
Igen, hát itt nyilván a bizalom megint előjön, mint oly sok területen a máltaiaknál, tehát a bizalmat kiépíteni, mert nyilván, amikor megjelenik egy pszichiáter vagy egy pszichológus az utcán, a kunyhóban vagy bárhol máshol, hát először is valakinek a révén kell oda kerülni, nyilván egy szociális munkás vagy más segítő révén, és először az első lépés biztos, hogy az, hogy valamiféle bizalmat ki lehessen alakítani, hogy egyáltalán bármiféle nyitottság legyen a gondozott részéről. Azt gondolom, talán ez a legnehezebb, ezt a falat áttörni.
Természetesen igen. Egyébként az ellátásban egy szociális segítő munkatárs dolgozik, aki jelen esetben egy szociálpedagógus, illetve éppen művészetterapeutának tanul. Ő azért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ez a bizalom kialakuljon. Rajta kívül egyébként pszichológus és pszichiáter dolgozik még az ellátásban. Így alkotnak ők közösen egy nagy csapatot, és a tapasztalatok szerint így lehet a legjobban a terápiát megvalósítani.
Ugye a beszélgetés végén Betty mondana példákat, történeteket? Lehet jó is, lehet rossz is, csak hogy azt érzékeljem én is, meg a hallgatók is, hogy honnan, hová lehet eljutni, vagy honnan, hová nem lehet eljutni a Feszti segítségével, a szakemberek segítségével.
Volt nem olyan régen olyan ügyfelünk, aki szívműtét után a kórházból került hozzánk, illetve először a főutcai lábadozóból, és mi a főutcai lábadozóból vettük őt át, a szívműtéte után felépült, és most visszament dolgozni oda, ahol eddig dolgozott. Illetve volt egy olyan ügyfelünk, aki viszonylag idős már, de abszolút aktív. Ő horgászni járt, intézte saját magának a saját dolgait. Neki annyi volt a fontos, hogy megtanítsuk, hogy hogyan kell az inzulinját beadni, és aztán ő is átkötözött egy másik átmeneti szállóra, ahol egészen boldogan és víg el van. De természetesen vannak egyébként olyan történetek is, amikor nem zárulnak ilyen jól. Van több olyan ügyfelünk is, aki ilyen visszatérő az intézményünkbe. Jellemzően ők látszerszekéllyel küzdenek. Egy idő után már nem tudják ezt a úgymond bezártságot, ami az intézményben van, azt elviselni, és akkor ők távoznak az intézményből. aztán későbbiekben, amikor megint rosszabb lesz az állapotuk, akkor visszakerülnek.
Önöknek meg tudomásul kell venni azt, hogy nem minden eset zárul sikerrel, azonnali sikerrel.
És nem, úgy kell nem folytatni. Lehet mindenkit megmenteni, így van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, a lábadozó történetét is, meg a közösségi pszichiátria történetét is, és nagyon örülök, hogy megismerkedtünk itt telefonon keresztül, és sok erőt és sok sikert kívánok önöknek a munkájukhoz. Becsei Sándorné Dürgő Beáta volt a vendégem, a Feszti lábadozójának és a közösségi pszichiátriának a szakmai vezetője. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Elgondolkodtak-e már azon is, hogy miként élik és hogyan fejezik ki a hitüket az értelmi fogyatékossággal élő emberek, hogy hogyan zajlik egy közös imaóra, vagy például mi lehet a lelki házi feladata a fogyatékossággal élő fiataloknak. Mindenről Szabó Zsófia Sára nővért kérdezte Király Eszter, a Máltai Szeretett Szolgálat Ivánci Gondviselés Házában lelki órákat tartó kedves nővért.
Szabó Zsófia Sára nővér a Szombathelyi Egyházmegyében szolgál, Körmenden tanít hittant, emellett a Máltai Szeretett Szolgálat Ivánci Gondviselés Háza fogyatékosok otthonában lelki órákat tart a fogyatékossággal élő fiataloknak. Egy püspöki szentmisén találkozott először a máltai otthon közösségével, akik meghívták magukhoz egy közös imádságra. Sára nővér pedig ott ragadt, és azóta két hetente látogatja a lakókat. Arról kérdeztük őt, hogyan is néznek ki ezek az alkalmak, miként élik meg hitüket a fogyatékos emberek.
Ha jól emlékszem, rögtön az első alkalom után megkérdezték, hogy mikor jövök legközelebb. Bennem is egy öröm volt, meg egy csodálkozás, hogy Isten hogy vezeti az embert, és hogy mi mindent végbe visz, amikor mi egyszerűen csak igent mondunk valamire, amire fogalmunk sincs, hogy mi lesz belőle.
Mi történik ezeken az alkalmakon? Hogy képzeljük el ezeket?
A lelki óra igazából egy olyan hittanóra, vagy olyan katekézis, ami sokkal inkább a lelki oldal fontos, mint egy tudásanyag átadása. És ugyanígy imával kezdik az alkalmakat, dicsőítő énekekkel, utána ez egy rövid beszélgetés követi, majd egy rész a Szentírásból. Mindeközben nagyon sok dal van, mindig a beszélgetés közben és utána a Szentírási rész után a Mónika kérésére szoktam adni egy kis elgondolkodtató útravaló vagy házi feladatot a lakóknak, amit a következő alkalomig ők megszívlelnek, vagy esetleg egy kis megbízatással vannak a többiek iránt, mondjuk a szeretett cselekedetek, vagy valami hasonló, és utána egy tized rózsafűzért elimádkozunk közösen. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy kiért szeretnének imádkozni, és rengeteg dolgot felsorolnak, de végül is mindig megegyezünk abban, hogy mindenkiért. Még mielőtt a mindenki elhangzik, szokták mondani, hogy az intézmény lakóiért, dolgozóiért, és sokszor azokat is belefoglaljuk az imába, akik valaha ott éltek, és akik majd még később jönni fognak.
Hogyan alakított ez téged? Mit adott neked?
Egészen más a fogyatékkal élőkkel együtt imádkozni. Egy nagyon nagy nyitottságot látok bennük, ott van ez a közvetlenség is, és az, hogy nem szégyellik az ő hitüket, nem szégyellik az egész szívüket beletenni egy imádságba, vagy éppen egy dicsőítő énekbe, egyszerűen csodálatos hallgatni az imát is, és az éneket is, és még csodálatosabb ennek a részenek is lenni.
Milyen jellegű feladatokat adtál eddig a közösségnek?
Ezek mindig összefüggnek azzal, hogy éppen melyik a szentírási részről beszélgettünk, sokszor a dalokkal, vagy sokszor az egyházi évnek a menetével, például akár, hogy a szomorúakat vigasztalni, akkor, hogy a betegekért imádkozni, a tőlünk távol élőkért. Nagyon-nagyon pici apróságok, meglátni, hogy a másiknak mire van szüksége, akár kinyitni a másik előtt az ajtót. Egy-egy példát mondok ő nekik, és ők még mondanak mindig egy-egy-két példát, amit ők meg tudnak csinálni. Nem nagy dolgok, de mégis, ahol egy kicsit több odafigyelést. Múltkor például azt a feladatot adtam nekik, hogy türelmesek legyenek, és hogy figyeljenek oda az ápolókra, és hogy értük imádkozzanak.
Van-e olyan mondatuk, ami úgy nagyon megragad benned, amit úgy elvittél magaddal?
Ugyanis nem csak úgy nyitottak, hogy az alkalmakkor az imádságban és a dicsőítésben teljesen egész lényükkel ott vannak, hanem nem félnek elmesélni az itteni élményeiket, vagy Istennek a közeledését. És egyszer az egyik ott lakó fiatal hölgy elmesélt egy történetet, amikor csak egyszerűen a barátjával ültek egy szobában, és ott volt az Isten. És egyszerűen ez az egy mondat, hogy ott volt az Isten, annyira komoly volt, és mégis annyira természetes, ahogy ez elhangzott, ez nagyon megérint. Az utóbbi időben ezeken az alkalmakon több mint 60-an vesznek részt, úgyhogy nagyon ezekre a személyes kitérőkre nincsen lehetőség. Az alkalmak után, amikor én ott elkezdem összepakolni a gitárt és az éneklapokat, hát mondhatom úgy is, hogy megrohamoznak, de rengetegen oda jönnek hozzám, és akkor elmesélnek egy-két mozdulatot az életükből. Ami érdekes, hogy általában valami jót osztanak meg.
Az mondható, hogy ez a nem fogyatékos emberek körében jellemzőbb egy picit a panaszkodás, és az ő körükben pedig inkább a jó híreknek az elújságolása?
Ebben még én nem gondoltam vele, de igazán elgondolkoztató, hogy lehet, hogy van benne valami. Igen. Annyi öröm és remény van ezekben az imákban, és tényleg itt meglátszik, hogy Isten szaval az örömhír, ezt éljük meg együtt, és talán ezért is van, hogy ebben a hangulatban tényleg ezek a pozitív dolgok hangzanak el inkább.
Két héttel ezelőtti adásunkban már jártunk a Keszthelyi Gondviselés házában, Király Eszter kollégánk jóvoltából, aki a fogyatékkal élők mindennapi örömeiről készített akkor riportot. Eszter ezúttal a Keszthelyi Kisszent Teréz plébánia káplányával, Bacsa Dáviddal beszélgetett, aki az otthon lakói és munkatársai számára tart szentmiséket.
A te hallássérültséged milyen szerepet játszott és játszik az Istennel való kapcsolatodban? Hogy tekintesz a te hallássérültségedre?
Hát úgy érzem, hogy az Istennek tervei vannak az emberrel, tervei vannak velem is, és az, hogy ilyen hallássérült vagyok, ez lehetőséget adott arra, hogy hallássérültekkel úgy foglalkozzam, hogy az hitelesebb legyen, mint aki úgymond nem hallássérült, és úgy csöpöbb a hallássérültek nagyot halók világába. Tehát én nem hiányként élem meg ezt, mondhatom azt, hogy az identitásom is, hogy hallássérült vagyok, de ez egy eszköz arra, hogy Isten eszközeként jót tudjam tenni rajta keresztül. Evidens volt mindig is, hogy hallássérültekkel foglalkozzam. Persze a hallóiskolába jártam azért, hogy a hallók felé orientálódjak, mert tudni, hogy 9 évesen arcgyógyulásom lett, és az a halló járatra a hallóideget károsította, és bal hallásom nincsen, a jobb fülemben van a hallókészülék, a hallásért passzációnak a világában.
Azért kérdeztem rögtön ezt, mert a sérült, vagy az akadályozott, vagy a fogyatékossággal élő kifejezések, azok mind valamiféle hiányra utalnak, és van is olyan sérült ember, aki a saját sérültségét tényleg hátrányként, vagy hiányosságként éli meg. Viszont Isten nem így tekint az emberre, ezt te hogy tudod ezt a nehéz kérdést feloldani, akár saját magadban, akár olyan speciális igényű embereknél, akik ezzel fordulnak hozzád?
Jó Isten nem terem cselejtet, mert mindannyian ajándékok vagyunk az Úr kezéből, és az apatia értékességünk az abból adódik, hogy Isten gyermekei vagyunk, és hozzá tudom tenni társadalomhoz magunk képességeit. Az, hogy valami hiányzik a külső társadalmi normákhoz mérve, vagy külső társadalmi úgymond egészséges ember életállapothoz képest valami hiányzik, meg kell fogalmaznunk, hogy akkor az mit jelent az a hiány, mivel akkor tudjuk azt, hogy ez nem vele járó, hogy az egészséges lelkület, ugye éppen a lelkismeret nyugalma. Tehát mondhatjuk azt, hogy valaki úgymond fizikailag egészséges, de komoly lelkismereti problémái vannak. És mondhatjuk azt, hogy valaki úgymond valami sérültséget született, vagy sérültséget kapott, akár ő hibájából, egy balesetet szenvedett, vagy okozott pontosabban, vagy éppen így született, de ugyanakkor a lelki ismerte balumban van, meg ugye egában van, akkor mondhatjuk azt, hogy a lelke ég. Az emberi aztán rendkívül törékeny, épp ezért jól kérdezte, hogy lehet ez úgymond hiányként hurcolni ezt egy életen keresztül, de az ember elfogadja, mint hogy a kereszteket is elfogadjuk, akkor ezzel együtt tudunk élni, és úgy át tudunk tekinteni a kereszt mögé, és láthatjuk az életek a szép oldalát is, a szép dolgokat is.
Jelent az, hogy akadálymentes egyház. Mit értünk ez alatt?
Egy mondás, hogy semmit rólunk nélkülünk. Tehát, hogy a fagyatékkal élőkről ne úgy döntsünk, hogy őket nem kérdeztük meg. Tehát igazából őket láthatóvá tenni az egyházi életben, az egyházi szolgálatban a reményük egyik küldetése, és hát így próbáltunk akadálymentes szentmiséget biztosítani, akár a Eukarisztikus Kongresszuson, akár a pápalátogatáson, hogy ők látható helyre kerüljenek, úgyhogy őket is lássák, és ők maguk is láthatóvá váljanak, és ők is lássák azt, amit mindenki más, és persze adott helyzettől függően, halálsüt esetében jeltolmácsot állítunk eléjük, vagy éppen olyan monitor van előttük, ami feliratozó van, hogy az Isten igéje mindenkihez eljusson. És hát nem pusztán úgymond a magas lóról, hivatali döntések keresztül, hanem őket is bevonva a közös gondolkodásban nézőpontban.
Foglalkozol-e, tartoznak-e a te közösségedhez a hívők közé sérült emberek? Találkozol-e a mindennapokban velük?
Igen, nagyon nagy szolgálatot látnak el azok a szülők, akik a sérült gyermeküket hozzák el a szentmisére. Ugye az, hogy valaki áldozik, ennek az a feltétele, hogy tudja az, hogy mit vesz magához. Ugye az áldozó pap azt mondja, hogy Krisztus teste. Mondja el az áldozó, hogy ámen, hogy hiszem azt. És ha beleegyezés pozitív jeleit mutatja az illető, tehát elhitatta néz az oltári szentséget, meg ugye szent csendet tart előtte meg, akkor véheti azt az áldoztató, hogy ő hiszi azt, hogy Jézus teste. És így áldozhatjuk meg akár az autista, hogy a fogyatékkal élőt. Tartozik hozzánk a plébániánkhoz egy egyházi óvoda, mivel nagyon szívesen járok, és most pont volt az ódai hitnemon szó arról, hogy József és Mária, hát Jézus, tehát a szent család egy Egyiptomban van, és ez annyit, hogy értetik meg magukat az egyiptomiakkal, és a szóba került a jelnyelv, és akkor így a jelnyelvet lehetett kicsit így tanítani az óvodásoknak, és nagy ajándék, hogy az érzékenyítés már az óvodában is elkezdődhet.
Mit tehetünk mi hívőként, hogyan segíthetjük jól a speciális szükségletű társainkat egy közösségben, az egyházban?
Ferenc apa utal arra, hogy beszélj keveset, figyelj oda, és nézd a másik ember szemébe, buzításában a papság számára, és ezt mi is megtehetjük, hogy odafigyelni a másik ember, és nem magunkról beszélni, hanem meghallgatni, és nézni a másik szemébe, és ha már van közön a másikhoz, akkor könnyebb rajta segíteni. És nem azt jelenti, hogy felelősséget vállalok érte, vagy valami nagy dolgot teszek, hanem az, hogy ha látom, hogy szükséglete van, hogy eljusson a szentmisére, és nehezen tud eljutni, vagy éppen arra van szüksége, hogy a karomba kapaszkodjon, amikor lépcsőzik, akkor ne féljek. Most Medjugorjében zarándokoltunk októberben, és egy autista fiatalember édesanyja is önünk volt, és nem ismerték a többi utastársak, és hát azért az Medjugorjében sziklás, köves a talaj, ott Medjugorjében is van a Máltai Szeretett Szolgálatnak ilyen háza, ahol lehetett kölcsönözni kerekesszéket. Ilyen sapabíróbat, mint ami itthon van, ilyen vastagabbak a kerekek, mint egy terepjárónál, és utastársak segítettek kolókocsit szerezni, kerekesszéket. Voltak olyan helyek, ahol lépcsők voltak, nem volt akadálymentesítés, tehát környezet, akkor felemelték őt is, meg a kerekesszéket is, és nagyon szép volt ez az összefogás úgy, hogy nem kell senkit se buzdítani arra, hogy figyeljünk a másikra. Tehát ez szép volna, ha nem nincs egy kegyhelyen fordulna ez elő, hanem a hétköznapok valóságában is.
Akkor most egy picit mesélj kérlek szépen a kegyhelyi alkalmakról. Hogy zajlik egy ilyen alkalom, amikor megérkezel szentmisébe mutatni?
Nem, üdvözléssel, mosolygással, hiszen azért a szem a lélek tükre, meg a gesztusok, nyelvben is hiába használjuk a kezünket, az a mimika, a szemkontaktus az ugyanolyan fontos. Akár egy jelet teljesen meg tud változtatni egymás arc kifejezés. Ezt úgy mutatjuk, hogy úgy tekintünk a másik emberre. És hát van egy-két olyan gondozott a gondviselés házában, aki templomba járó, úgyhogy van is, akit meg lehet szólítani rögtön. Tehát felkészíti előre az olvasmányunkból azt, aki szeret olvasni, és hát igyekszem vinni kellékeket, hogy nagy bőrbe ugye keresztül azt szoktunk végezni, és akkor olyan keresztúti stációkat vittem, ami hordozható kisméretű, de fából készült, és meg lehetett tapogatni, és ez nagy segítség volt, ajándék, hogy, hogy meg is foghatták, és hát nem csak a gyengéllátó, de mindenki más számára is úgy erősebb élmény, maradandó élmény az, hogy valaki meg is foghatja azokat a tárgyakat, amiről beszélünk, mint a stáció képeiről, ha keresztútra beszélünk. És hát persze szentéséről van szó, aminek van egy kötött formája, illetve hát a prédikáció alapvetően az közvetlen, kérdezgetős, felelgetős, és hát utána meg mond közös beszélgetés, együttlét az ugyanolyan fontos, hiszen azt, hogy megosztjuk a gondolatainkat, tapasztalatainkat, az mindannyiunkat bővít, és leginkább azokat, akik belecsöppennek a szituációba. És egy igaz, hogy a Cserháti Ferenc püspököt mondta, hogy bérmált egyszer, és én fogyatékkal élő ment oda hozzá, és akkor megbérmálta, hogy vedd a szentlélek ajándékének a jelét, akkor azt mondta a fogyatékkal élő, hogy, hogy simogat, hogy simogatja a szentlélek, és a püspököt ezt könnyezen mesélte. Tehát ránk is nagyon nagy hatással tudnak lenni azok az emberek, akik őszinte tiszta szívvel beszélnek hozzánk, vagy akikkel találkozunk.
Hogy tudják ők szerinted befogadni az Isten igéjét, az oltári szentséget, hogyan közelednek hozzá, hogy tudják befogadni úgy, hogy egy csomó mindent nem értenek? Most különös tekintettel az értelmi fogyatékossággal élőkről beszélek.
Ott egy disszertációmat, hogy a fogyatékkal élők lelkipásztori ellátásának szenteltem. Három nagy kategóriája van, hogy kormányzati szentségkiszolgáltatás, meg oktatás. És hát a kormányzati területen az, hogy hogyan tud az egyház olyan lelkipásztort adni, ilyen saját lelkipásztort egy közösség számára, hogy akik az ő nyelvükön tud beszélni. A szentségkészszolgáltatásnál, akár egy nyomtatás, akár a szentmise nyomtatásánál, hogyan lehet akadálymentesíteni a körülményeket. És az oktatásnál viszont az, hogy a katekízis, a hitott átadás az olyan nyelven történjen, hogy az üzenet célba tudjon érni. És úgy kell beszélni, úgy kell fogalmazni, hogy a másik ember megértse. És ez egy alapvető dolog, hiszen egy házasság sem működik a házasság, ha egyik úgy beszél, hogy másik nem érti meg. Hiába akar jót, ha nem megy át az üzenet, akkor az, az nem ért célba. És ugyanígy, ahogy szépen fogalmaztál, hogy azért a képek, a gesztusok, és amíg mi kicsit így idegenkedünk a kontaktusoktól, de valakit ide közel kerül a készfogása, legalábbis az alapvető emberi gesztusok, ha megvannak, akkor érdekel tudunk volt én távolságokat is. Lehet látni a szituációban, hogy éppen mit kell tenni, minek van szüksége, és ahogy a gyermekeknél is a tiszta tekintet, a nyílt beszéd, a, úgymond a közvetlenség, falaknak a úgymond lebontása, akkor szépen tud érni az üzenet, amit szeretnénk. Vannak rajzok, vannak, lehet kifestőzni, lehet képes beszédet alkalmazni, de én sosem szoktam úgymond lebutítani nagyon a történeteket, hiszen felnőtt emberekről beszélünk, és inkább magyarázzuk azt, ami nyilvánvaló, tehát magyarázni kell, de nem azt jelenti, hogy az igazság, az történetet megmásítjuk. Nem tudhatjuk, hogy kiben mi megy végbe, és éppen ezért azt a szentlélekre is rá kell bízni, hogy tudjon dolgozni mind a másban, amit pedig bennünk.
Van olyan szeretett, kedvelt részed a Szentírásból, ami valamilyen formában egy fogyatékossággal élő szereplőhöz kapcsolódik?
Meggyógyítja a seketet a Jézus azzal, hogy bedugja az ujját a fülébe, és azt mondja, hogy elfata, nyílj meg. És ez a megnyílás, nem pusztán a füle megnyílásáról van szó, hanem hogy mennyit nyíljon az ember Jézus iránt, Jézus tanítása iránt. Az igazi öröm hírem a Jézus tanítása. Tehát az, hogy valaki megtalálja Jézust, az már elindul a gyógyulás útjára, mert nem pusztán a testi gyógyulás a gyógyulás, hanem a lelki gyógyulás az igazi gyógyulás, ami az örök életre visz. Jézus mondja, hogy szegények mindig vannak veletek, és minden meggyógyult ember a Szentírásban meg fog halni. Tehát egyszerűen a biológia az tényszerű dolog. Viszont az, hogy Jézus gyógyít, az azért teszi, mert hogy felhívja így a figyelmet saját magára. Ugye az emberek felkapják a fejüket, hogy több van itt, mint egy egyszerű tanító, mester, hanem ő a megígért messiás. És kíváncsiak legyenek az emberek, elinduljanak Jézus után, és hát a tanítványaival legyenek, és elinduljanak egy olyan úton, ami egy új élet, az új embernek az élete, hogy most már másképp akarom élni az életemet, mint korábban. Mindaz, aki rátalál Jézusra, az elindul a gyógyulás útján, ami független attól, hogy az embernek milyen a testi adottsága.
Okay.
Király Eszter beszélgetett Bacsa Dávid atyával, és hát ennyi fért a mai nyolcágú keresztbe. Remélem, hogy önök tartalmasnak ítélték meg az elmúlt 70 percet. Hogyha igen, akkor 2 hét múlva is tartsanak a Máltai Szeretett Szolgálat magazin műsorával, addig pedig ne felejtsék el szeretni egymást. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, hogyha kérdésük vagy észrevételük lenne, akkor azt a radio@maltai.hu címre megírhatják. Búcsúzik önöktől a mai adás két műsorvezetője, Parák Eszter és Szalma Botond. Áldott szép napot kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Nyolcágú kereszt. Mária Rádió.
Kedves hallgatói család, nagy hálával tartozunk hallgatóinknak, hogy az előző év utolsó hónapjaiban óriási tömegű adománnyal támogatták a Mária Rádiót. Emlékezhetünk arra, hogy a világcsalád felé fennálló sok éves tartozásunk kiegyenlítésében is segítségünkre voltak hallgatóink. Sikerült ezt a tartozást visszafizetnünk, és az új évre egy kis többlettel tudtunk ráfordulni. Teljesen érthető, hogy ez a nagy összegű adományozás a karácsonnyal együtt valószínűleg kimerítette az adományozási keretet, illetve az adományozási kedvet is egy kicsit már csökkentette. Hasonlattal élve az jut eszembe, amikor egy tavat vagy akár egy tengeri tájat túlhalásznak, akkor utána idő szükséges, hogy a halak darabszáma és mérete az újra elérje azt a kívánt szintet, hogy ott eredményesen lehessen halászni. Így a Mária Rádióban is az elmúlt hetekben sajnos a tartalékainkból kezdünk élni. A beérkező adományok már nem fedezték a napi működési költségeket. Ezért arra kell kérnem a kedves hallgatóinkat, hogy ugyan valószínűleg minden támogatónk és adományozónk erején felül segített az előző év végén, mégse feledkezzünk el a Mária Rádió napi működésének a fenntartásáról sem. A hallgatók, a Mária Rádió fenntartói, az a néhány dolgozó, aki állandó munkatársként itt dolgozik, vagy az önkénteseink, nem tudnak többet tenni azért, hogy a rádiónk anyagi alapjai meglegyenek, működésünk biztosítva legyen, ezt csak a hallgatók tudják megtenni. Jól tudják, hogy semmilyen egyéb állandó forrás, sem állami, sem egyházi, nem is áll rendelkezésünkre, de a Mária Rádió alapműködési szabályzatai sem teszik lehetővé, hogy a hallgatókon kívül mások finanszírozzák a rádió működését, úgyhogy kérem szépen, hogy a rendszeres adományozással Mária Rádió működésének folyamatos fenntartásáról ne feledkezzenek el. Nagyon köszönöm a figyelmüket, köszönjük az imádságukat, adományaikat, önkénteseknek is a szolgálatukat. Ezek a Mária Rádió működésének a pillérei. Ugovics Milánt hallották.
Hogy mindnyájan egyek legyenek címmel február 21-e és 23-a között folytatódik a Mária Rádió Almádialógus lelki gyakorlat sorozata a Balaton-Almádi Ciszterci Rekreációs Központban. Az egységről, szolidaritásról, felebaráti szeretetről hallhatunk izgalmas előadásokat Schindler Mátyás atya, mentálhigiénész szakember, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézete tanárának tolmácsolásában. Mátyás atya arra hív bennünket, hogy elcsendesedjünk, és személyiségünk mélyére tekintve kutassuk bátran, hogy mi végre vagyunk a világban, mi Isten álma rólunk. Vajon hogyan tudunk Krisztushoz hasonlatosan szeretni? Hogyan tudunk fejlődni, és hogyan tudjuk nevelni önmagunkat, hogy ne a széthúzás, hanem egymás szerető szolgálata jellemezzen bennünket. Hogyan lehetünk mindnyájan egyek Krisztus szeretetében? A Mária Rádió lelki gyakorlat sorozata 2022-ben indult, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A sok értékes előadás, kiscsoportos és egyéni beszélgetés, gyónási lehetőség, szentmise és szentségimádás mellett csapatépítő kirándulás és egy épülő, formálódó közösség is várja leendő tagjait, hiszen a lélek mellett mindig egy közösség is épül. Kívánjuk, hogy a 2025-ös szent év minden kedves hallgatónk számára a lélek építéséről szóljon. Szeretettel várjuk a remény évében, az elcsendesülésre, Isten kapcsolatuk megerősítésére vágyókat. Találkozzunk február 21-e és 23-a között a Balatonalmádi Ciszterci Rekreációs Központban. Bővebb információ és jelentkezés www.mariaradio.hu/almádialógus.
Hírpercek.